Márton Áron emléknap a Mária Rádióban. Az erdélyi püspök születésének 125. évfordulója alkalmából. Kedves hallgatóink, folytatjuk Márton Áronról szóló tematikus napunkat. A következő percekben Bara Ferenc atyával, Márton Áron titkárával hallhatnak beszélgetést. Udvarhelyi Olivér műsora.
Nagy szeretettel és külön reverenciával köszöntöm Bara Ferenc atyát, emeritus plébános urat, úgy tudom, hogy helyesen mondom-e. Kérem, javítson
ki,
Igen. Nem jól mondok valamit.
A tegnapottól kezdődően.
Csíkdánfalvi esperes plébános úr volt, és most, ha jól hallom, nyugdíjba ment a kedves atya.
Igen, így van.
Kedves Ferenc atya, egy kötetben Márton Áron és bölcsőhelye, Csíkszentdomonkos hitvallója. Kötetben a szerkesztők arra kérték fel, hogy írjon előszót ez a csodálatos szép albumhoz. Az igazság védelmében és a szeretet szolgálatában motto jeligével. Itt van előttem ez a kötet, amiben többek közt az atya arról ír, hogy non recuso laborem, azaz nem vonakodom a munkától, szenvedéstől. Mit jelent ez? Mit jelentett ez annak idején, amikor az atya Márton Áron titkára volt, és mit jelent ez ma?
Igen, hát abból az időből emelném ki, amíg ott voltam az utolsó két évében, hogy a nem vonakodom a munkától és a szenvedéstől. Amikor oda kerültem a kegyelmes úr mellé, én mindig kegyelmes úrnak szólítottam, most is így fogom említeni. Igen. Akkor ő már 82 éves és beteg. Tehát a non recuso laborem az egy életen át tartott, tehát a legnehezebb körülmények között is fölvállalta bármilyen nehézséggel járó munkát, és a szenvedést is, ami tulajdonképpen lelki szenvedés volt számára a kommunista világban, az üldöztetésben. Amikor én bekerültem, még akkor is dolgozott, tehát ismétlem magam, 82 éves és beteg a kegyelmes úr, és amíg az ereje csak engedte, dolgozott, tehát kormányozta nagyon-nagyon bölcsen, de nagyon-nagyon határozottan az egyházmegyét. Hogy nem vonakodom a szenvedéstől, hát sajnos látnom kellett a szenvedő embert, amit fölvállalt, és ez a szenvedés nagyon-nagyon kemény volt, testi szenvedésre gondolok, és az utolsó pillanatig fölvállalta annyira, hogy amikor már a szenvedése olyan erős, kemény volt, hogy már emberileg a kezelő orvosai úgy látták, hogy elviselhetetlen, azt az úgynevezett kemény morfium fájdalomcsillapítót írták föl számára.
Igen.
És hogy a szenvedést mennyire fölvállalta, megtiltotta, hogy abból az úgynevezett, mert nem tudta, hogy egyetlen egy alkalommal morfium injekciót kapott, hogy abból a fájdalomcsillapítóból még kaphasson. És hát ez volt egészen a haláláig, a halála pillanatáig, fölvállalta teljesen a munkát és a szenvedést. Egyébként egyedül vagyok még életben azok közül, akik ott voltunk a halálánál.
Igen, hát ha erről esetleg pár szót hallhatnánk, köszönettel vesszük.
Utoljára szeptember 28-án reggel áldoztattam meg betegágyában a kegyelmes urat. Nem gondoltam, hogy másnap a reggeli szentmisém után a haldokló püspökhöz úgy kell bemennem, hogy már nem fog szent áldozáshoz járulni. 29-én, kora reggel, a ház népe sejtette, hogy közeledik a kegyelmes úrnak a halála. Említettem, hogy szentmisét végeztem a kápolnában, és ez volt a szándék, hogy szent áldozáshoz járul a szentmisém. Utána, amikor bementem a hálószobájába, akkor már ott volt az egyházmegye megbízott kormányzója, Huber József prelátus úr, teológiai tanár, ugyanis a megyés püspök Jakab Antal Rómában volt, hivatalos úton, és az ott lévők, a háznépe imádkozott a haldokló püspök mellett. Egy adott pillanatban, amikor Huber prelátus úr úgy látta, hogy nagyon közel lehet a mindenható Istennel való nagy-nagy találkozás a kegyelmes úr részére, akkor egészen közel hajolt a füléhez, és hangosan belekiáltotta a püspök úr fülébe. Kegyelmes úr, ne féljen, mert mind itt vagyunk, és imádkozunk. Hát a ház népére gondolt, hogy mind itt vagyunk. És utána nem sokára a kegyelmes úr szobájának egy sarkába figyelt. Én nem láttam ugyan, de az egyik nővér, aki szintén ott volt, úgy látta, hogy egy pillanatra a fájdalomtól tele arc, mintha mosolyba ment volna át, mondom, én ezt nem láttam, de a nővér állította, hogy így volt. És amikor beállt a halála, abban a pillanatban megszólalt a székesegyház harangja, abban a pillanatban, ugyanis a búcsú ünnepet ült az egyházközség, a Gyulafehérvári Katolikus Egyházközség, és a búcsú szentmisére éppen a másodikat harangozták. Hát döbbenetes volt ez a pillanat mindannyiunk számára, akik ott voltunk, én lelkem mélyén azt éreztem, hogy elveszítettük a jóságos, szerető, gondoskodó atyát, de ugyanakkor abban a pillanatban a mennyben nyertünk egy olyan jóságos atyát, aki gondoskodik majd rólunk az egyház megyéről, az ő közben járásával a mennyei atyánál, a mindenható Istennél.
Temetéssel kapcsolatosan, ha emlékeit egy kicsit felidézni.
Igen, nagyon szomorú a személyes emlékem a temetésről. Miért? Az egyik tanár kollégámmal a vendéglő előkészítésével voltunk megbízva, ugye a vendégek fogadását, ezt meg kellett szervezni, és a Vár Hotelben, a Vár Szállóban volt az ünnepi ebéd, és hát tulajdonképpen én a temetési szentmisén nem is tudtam ott lenni, mert egy külföldi turista csoport volt Gyulafehérváron, és ugye az ünnepi ebéd előtt kellett volna a várszállóban ebédelniük, és hát a rengeteg népet, ugye a temetést ők is látván elkéstek az ebédről. És olyan kellemetlen volt, mindent megpróbáltunk, hogy időre készüljön el az úgynevezett vendég, fogadó az ebédhez, és olyan szörnyűséges volt számomra, hogy a temetés után a vendégeknek várniuk kellett. De volt egy megdöbbentő élményem a szentmise előtt. Ugye a sürgésforgásban én is reggelibe valahová mentem, ki a püspökség kapuján, és a kő kapulának neki támaszkodva látom kedves barátunkat, Fodor Sándort, az írót, és keservesen sír hullatja a könnyeit. Hirtelen föl sem fogtam, megszólítottam, hát személyes élményem, de megdöbbentő volt számomra. Mondom neki, Sándor bátyám, miért sírsz, mi a baj? Tárra nyílt szemmel rám néz, és ezt mondja, hát te még ezt kérdezed? Hát meghalt a püspök. Tehát ez felejthetetlen élmény volt a temetéssel kapcsolatban. Sajnos részleteket nem tudnék mondani, csupán csak annyit, amit én is olvastam könyvekből, hogy folyt le a temetése.
1944-ben Kolozsváron azt mondta Márton Áron püspök, az igazság védelmében és a szeretet szolgálatában az üldöztetés és a börtön nem szégyen, hanem dicsőség.
Igen.
Hát azt hiszem egész életére ez nagyon-nagyon jellemző.
Nagyon-nagyon jellemző volt. Annyira, hogy a nehéz megpróbáltatásokban én meg vagyok győződve, hogy meghalt volna az igazságért, az igazáért, az egyház megye népének a védelmében. Őt saját magát, nem saját magát védte, amikor ilyen határozottan kiállt. És szemtanúja voltam egy eseménynek, illetve nem is szemtanúja, hanem fültanúja, mert telefonon történt, amikor a vallásügyi osztály, hát ez volt a felettesünk a kommunista világban, az állami hatóság, elrendelte, hogy ha a kegyelmes úr valakit ki akar nevezni a püspökségre, vagy a gyulafehérvári teológiára tanárnak, akkor szépen terjesszen fel hozzájuk három szemét, hogy abból ők aztán választhassanak. Hát a kegyelmes úr telefonon nagyon-nagyon határozottan és nagyon-nagyon kemény hangon szólt az akkori elnökhöz, és egyszerűen azt mondta, nem hajlandó, inkább elküldi azon a lemondását. És hát emlékszem, nem is fejezték be a tárgyalást, a kegyelmes úr lecsukta a telefont, ennyire határozott, ennyire keménykezű volt, hogy ezt a szót használjam, és másnap kérem szépen az elnök úr ott volt Gyulafehérváron a püspökségen, hogy ezt az ügyet Márton Áron püspök úrral megbeszéljék és elintézzék, aztán én ugyan a tárgyaláson nem voltam ott, de ott volt az akkori püspökségi iroda igazgató, és ő mondta, hogy milyen kemény csata volt, és hogy a kegyelmes úr a végsőkig kitartott, és nem engedett, és bármilyen áron fölvállalta, hogy ugye ebben ezt folyjanak bele, és egy pici kompromisszumos megoldással visszavonták ezt a kérést, hogy hármas fölterjesztés legyen ezekhez a kinevezésekhez.
Kedves Ferenc atya, mit jelent önnek Márton Áron öröksége, illetve várható boldoggáltatása?
Számomra egy olyan kegyelmi idő volt ez a két esztendő, amikor egy szent ember mellett lehettem, amikor egy hitvalló ember mellett lehettem, akiben megismerhettem a jóságos szerető atyát, apám helyett apám volt, megismerhettem azt a püspököt, akiről az imént beszéltem, a börtön nagyon-nagyon határozott egyházkormányzót, és láthattam az imádkozó püspököt, és sokszor megcsodáltam, amikor bekerültem a püspökségre, minisztránsa voltam a magánmisén, már csak magánmiséket végzett. Utána pedig, ahogy gyengült az egészsége, együtt miséztünk, koncelebráltunk, súlyos betegségében, amíg tehette, szentmisét hallgatott. És ami úgy megmaradt a lelkembe, hogy felejthetetlen, a szentáldozás utáni pillanatok. Volt egy szék az oltár mellett, és minden szentmise alatt, szentmisében, a szentáldozás után a kegyelmes úr leült abba a székbe, lecsukta mindkét szemét, kezét a térdére tette, és hosszú-hosszú időn át csukott szemmel némán imádkozott. Igen, együtt, ketten a mesterével a szentáldozás után. Döbbenetes élmény volt számomra ez, Megvallom, nekem is adorálnom kellett volna a szent áldozás után, de nagyon-nagyon sokszor csodáltam ezt az imádkozó embert, és azt az arcot, amelyet láttam az utolsó szent áldozásakor, ez felejthetetlen számomra. És én meg vagyok győződve, hogy a kegyelmes úr már boldog, és már szent, és várom, hogy mennél hamarabb megtörténjen a boldoggá avatása.
Hát nagyon szépen köszönjük ezeket az igen szép és nagyszerű gondolatokat, hiszen mint közvetlen munkatárs ilyenről csak azt tud beszámolni, aki valóban a megboldogult főpásztor mellett szolgált. Kívánom, igen, kedves atya, további életére is a gondviselés áldását és kegyelmét és nagyon jó egészséget.
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a lehetőséget is, mert mindig nagyon-nagyon szívesen osztom meg emlékeimet, és a tanúságtételt nagy örömmel teszem. In aeternum, amen.
Kedves hallgatóink, Bara Ferenc atyával, Márton Áron titkárával hallhattak beszélgetést. Az erdélyi püspökről szóló tematikus napunk 22 órakor folytatódik itt a Mária Rádióban.
Hírpercek.
Újjászületett a Szent István terem a budavári palotában.